Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Király István Dániel, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy tiltakozását fejezte ki a magyar kormány az új oktatási törvény ellen, amely a középiskolákban és a felsőoktatásban már nem engedélyezi a magyar nyelvű oktatást. Sigmond Árpád összefoglalója.
Szeptember 5-én fogadta el az ukrán legfelsőbb tanács azt az oktatási módosítást, amelynek értelmében a középiskolai és a felsőoktatás nyelve ezentúl csak az ukrán lehet, a kisebbségek nyelvén való oktatás kizárólag az óvodákban és az elemi osztályokban engedélyezett. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint azonban mindez megfosztja az országban élő nemzeti kisebbségeket, így a 150 ezres magyarságot is az anyanyelven tanulás lehetőségétől alapjaiban veszélyeztetve ezáltal a szülőföldön való megmaradásukat.
Egyrészt az ukrán alkotmánnyal is ellenes, másrészt uniós jogszabályokkal ellenes, másrészt a magyar-ukrán alapszerződés szellemével is ellenes, amelyet ugye még 91. december 6-án írtak alá. Az kimondja, hogy kulturális, nyelvi, vallási identitást mindkét ország kölcsönösen védi.
A magyar kormány elvárja, hogy Ukrajna fontolja meg a törvény hatályba léptetését, és módosítsa azt oly módon, hogy ne sérüljenek az országban élő nemzetiségek, köztük a magyarság jogai, tette hozzá Potápi Árpád. Arra a kérdésre, hogy mit lép a kormány, amennyiben tiltakozása a korábbiakhoz hasonlóan hatástalan marad, az államtitkár a következőket mondta.
A válaszunk nem az lesz, hogy az itt élő ukránok jogait fogjuk megnyírbálni, nyilvánvaló, hanem az, hogy minden lehetséges módon, minden fórumon tiltakozni fogunk ez ellen. Abszolút barátságtalan gesztusnak vesszük ezt. A magyar kormány azt a támogatás politikát és gazdaságfejlesztő politikát, amit elkezdett Kárpátalja tekintetében, nyilván tovább fogja folytatni.
Az ukrán oktatási törvény módosítása ellen a kárpátaljai magyar szervezetek is tiltakoztak. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség Petro Poroshenko ukrán elnökhöz fordul, hogy ne írja alá a törvényt. Orosz Ildikót, a KMPSZ elnökét az M1 felvételéről hallják.
Úgy érezzük, hogy visszatért egy magát demokratikusnak országnak tituláló országba a legkeményebb sztálinizmus korszaka, amikor betiltották az anyanyelvi oktatást, és átvezették a kisebbségeket egy másik, az államnyelven történő oktatásra.
Az MSZP szerint a kormány nem teljesítette kül- és nemzetpolitikai kötelezettségeit, ezért a szocialisták elvárják, hogy a kormány a lehető legrövidebb időn belül kezdeményezzen közös kormányülést minden szomszédos ország vezetésével és tárgyaljon a nemzetpolitikai kérdésekről is. A Jobbik szintén úgy látja, hogy az ukrán oktatási törvény a fideszes külpolitika egyértelmű csődjét is jelzi, ezért a párt felszólította Orbán Viktort, hogy vigye a nemzetközi fórumok elé a magyar közösséget ért újabb sérelmeket és követeljen közös európai fellépést Ukrajnával szemben. Sigmond Árpád, Inforádió 88,1.
Amit nem sikerült elérniük a szlovákoknak a 90-es évek végén, azzal most megpróbálkoznak az ukránok. A kijevi parlament által kedden elfogadott új ukrán szabályozás ugyanis megfosztja az országban élő nemzeti kisebbségeket az anyanyelven tanulás lehetőségétől. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség tiltakozik a szabályozás ellen. Kis Balázs tudósít.
A törvény értelmében a középiskolai és a felsőoktatás nyelve ezentúl az ukrán, a kisebbségek nyelvén való oktatást pedig kizárólag az óvodákban és általános iskolák osztályaiban engedélyezik. A kárpátaljai magyarság alkotmányos jogait sérti a nemzetiségek anyanyelvű oktatását ellehetetlenítő oktatási törvény, jelentette ki Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke. Ezért, mint mondta, a kárpátaljai magyarok minden törvényes eszközt fel fognak használni oktatási jogaik visszaállítása érdekében.
Teljesen fel vagyunk háborodva, és minden jogi eszközzel élni fogunk, hogy ezzel a törvénnyel szemben a saját érdekeinket képviseljük.
A Pedagógus Szövetség elnöke álságosnak nevezte azokat a megjegyzéseket, amelyek arra engednek következtetni, hogy a törvénymódosítás elsősorban az orosz nyelv háttérbeszorítása miatt született.
Ez minden kisebbségre vonatkozik, ez viszont tönkre teheti a mi oktatási rendszerünket.
A kisebbségellenes rendelkezés kapcsán a kárpátaljai tanárok úgy érzik, visszatértek a legsötétebb sztálini idők a magát demokratikus államnak nevező Ukrajnában.
Kárpátalján ennek különösen rossz visszhangja van, hiszen Kárpátalja soha nem volt Ukrajna része történelmileg, és minden korszakban, bármely országhoz tartoztunk, a csehszlovák korszakban is, minden kisebbségnek, itt az itt élő szlávoknak is meg volt engedve az anyanyelvű oktatási hálózat lehetősége érettségéig. Most ezt mondták meg.
A KMPS elnöke jelezte, a kárpátaljai magyar szervezetek elsőként Petro Poroshenko elnökhöz fordulnak, hogy ne írja alá a kisebbségek anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogait semmibe vevő törvényt, de nincsenek kételjei afelől, hogy az államfő ellátja kézjegyével a jogszabályt.
Számomra ez abszurditás lenne, hiszen Petro Poroshenko pártja volt az, aki megszavazta egy kivételével, Brenzovics László kivételével. Az a furcsa, hogy senki nem ismeri a pontos szöveget, hiszen a munkanap lezárása előtti 5 percben osztották szét a módosításokat.
A kárpátaljai magyarok a közelmúltban 60 ezer aláírást gyűjtöttek össze, hogy tiltakozzanak az akkor előkészületben lévő kisebbségellenes jogszabályok ellen, ezért is tartják mélységesen felháborítónak azt, ami kedden az Európába törekvő Ukrajna parlamentjében történt. Az Inforádiót Kis Balázs tudósította.
Mihály Tudoszi román kormányfő bürokratikus hibának, a feszültség felesleges növelésének nevezte a marosvásárhelyi magyar tannyelvű katolikus iskola ellehetetlenítésére irányuló lépéseket, és nyilvánosan bírálta a bukaresti külügyminisztériumot. A román miniszterelnök csütörtök este egy helyi hírtelevízióban reagált az elmúlt napok felháborodott magyar nyilatkozataira, bejelentéseire, diplomáciai lépéseire. Mihály Tudoszi kormányfő bírálta a bukaresti külügyminisztériumot, amiért szerinte elsietett és túl kemény választ adott Magyarországnak a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium ügyével kapcsolatban. A tárca szerdai közleményében tagadta, hogy Romániában sérülnének a magyar kisebbség vagy a római katolikus közösség oktatási jogai. A marosvásárhelyi magyar katolikus gimnázium ügyében született magyar kormányzati állásfoglalást ezért a magyarországi választási kampány megnyilvánulásának minősítette. Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke keményen fogalmazott a hét közepén.
Tiltakozom a keresztény üldözésnek a román hatósági változata ellen. 27 esztendeje akadályozza a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumnak az újraindítását a román államhatalom.
A budapesti külügy bekérette a román nagykövetet, majd a tárca államtitkára jelezte, válaszlépésként nem támogatják Románia OECD felvételét, amiről az előzetes tervek szerint ma tartanak szavazást. Tegnap Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a 300 diák és tanár hétfői tanévkezdését bizonytalanná tevő folyamat miatt a partneri viszonyban most egy nehezebb időszak következik majd.
A román ügy azért különösen súlyos, mert Szijjártó Péter külügyminiszter úr nem olyan régen járt Bukarestben, ahol az együttműködés rendezéséről és az együttműködés megerősítéséről volt szó. Általában a magyar-román kapcsolatokban soha föl nem merült az, hogy a marosvásárhelyi katolikus iskola működésével kapcsolatban bármiféle adminisztratív akadály lenne. Teljesen inkorrekt, unfair, méltánytalan eljárás az, amit magyar-román állami kapcsolatrelációban a román állam tanúsított. Magyarország nem tudja és nem fogja soha semmilyen körülmények között támogatni Románia OECD tagságát, amíg ezek az ügyek nem kerülnek rendezésre, vagy nem rendeződnek.
Mihály Tudoszi a Digi 24 hírtelevíziónak adott interjújában azt mondta, nem hiszi, hogy Magyarország a marosvásárhelyi helyzet miatt tényleg meg akarja akadályozni Románia felvételét az OECD-be. Hozzátette, szerinte nem volt értelme növelni a feszültséget, főleg olyan körülmények között, hogy a bukaresti oktatási miniszter konkrét javaslatokat fogalmazott meg a megszűnés küszöbére került iskola helyzetének rendezésére. Azt mondta, egy bürokratikus hiba, egy önkormányzati szintű félreértés miatt éleződött ki a helyzet, vagy azért, mert valaki mesterségesen próbál egymásnak ugrasztani bennünket, és ebbe nem kell belemennünk, fogalmazott Tudoszi, aki a bukaresti külügy válaszáról azt mondta, idézem, állítólag ott van a diplomácia krémje, de reagálásuk inkább a sportminisztériuméhoz hasonlított, mint az ökölvívásban, ha ütsz, én is ütlek. Király István Dániel, Inforádió, 88,1. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az európai kormányfők szeptember végi találkozóján tisztázhatja Orbán Viktor és holland kollégája a két ország között a holland nagykövet nyilatkozata miatt kialakult vitát. Szijjártó Pétert hallják.
Én azt gondolom, hogy amit külügyminiszteri szinten el lehetett rendezni, azt elrendeztünk. Van ez az angol mondás, hogy well above our payroll, tehát én azt gondolom, hogy innentől kezdve majd a miniszterelnökök szeptember 29-i találkozásán múlik, amikor is ugye Tallinnban digitális csúcsot szerveznek, majd ott nyilvánvalóan a két miniszterelnök fog egymással néhány szót és gondolatot váltani erről az ügyről, mert ez szerintem van annyira súlyos, és akkor utána remélem, hogy majd meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, amelyek a szintén brüsszeli műszóval de-eszkalációhoz vezetnek ebben a kérdésben.
Elsősorban az olajról szól a fenyeni nukleáris fenyegetés, valamint arról, hogy Észak-Korea ne egyesüljön déli szomszédjával, nyilatkozta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Péczeri Anna szerint mindenfélnek érdeke a tárgyalásos rendezés és a háború elkerülése. A riporter Németh Zoltán.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően nyilván erőfitoktatásról is van szó, de azzal a végcéllal, hogy egyrészt elrettentse az Egyesült Államokat attól, hogy katonai inváziót indítson, hiszen látta Észak-Korea is, hogy mi történt Líbiában, látták, hogy mi történt Irakban. Az egyik nagy tanúság, amit Kim Jong-unhoz hasonló diktátorok leszűrtek maguknak, hogyha meg akarják akadályozni, hogy az Egyesült Államok bevonuljon az országukba, akkor komoly katonai képességekre és fenyegetésre kell szert tenni.
Az Egyesült Államok pont az ilyen katonai fenyegetések miatt vonulhat be az országba, tehát nem éppen az ellenkezőjét érik el ezzel az egész erőgyakorlattal, erődemonstrációval?
Én úgy gondolom, hogy az eddigi erődemonstrációk is, ugye már 2006 óta zajlanak ezek a nukleáris kísérleti robbantások, alapvetően azért komoly elrettentési erővel bírnak, és kétszer is meggondolja az Egyesült Államok, hogy bevonuljon egy olyan országba, ahol atomfegyverek vannak, és nem lehet garantálni, hogy egy kiszámíthatatlan rendszer vagy rezsim milyen válaszlépéseket fog tenni, hogyha sarokba szorítva érzi magát, és a rendszer túlélésétől kell félni.
De mi az oka ennek a provokációnak Fenyen részéről?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően tárgyalóasztalhoz akarnak ülni ők maguk is, és minél erősebb tárgyaló pozícióban akarnak leülni az Egyesült Államok. Azzal,
de miről akarnak tárgyalni? Miről és minek?
Hát ugye az 1994-es keretegyezményben Észak-Korea nagyon jól járt, amikor a Clinton adminisztráció beleegyezett abba, hogy évi 1 millió tonna nehéz olajat szállít és egyéb, és segíti őket a nukleáris energia békés felhasználásában is. Tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy az energiahordozók támogatásával, illetve beszállításával, másrészt pedig ugye nyilván ezt már Észak-Korea maga is mondta, hogy hajlandó lenne tárgyalóasztalhoz ülni, amennyiben az Egyesült Államok és Dél-Korea, illetve Japán abba hagynák a közös hadgyakorlatokat, és valami olyasfajta rendezés lenne, ami rögzítené, hogy nem lesz a két Korea egyesítve, és az észak-koreai rezsim megtarthatja hatalmát.
Tehát nem csak politikai okai vannak ennek, hanem gazdasági is ezek szerint?
Így van, pontosan.
Mi lehet ennek a végkifejlete, és egyáltalán mennyire számít ez az észak-koreai fenyegetés valósnak?
Én úgy gondolom, hogy magát a fenyegetést komolyan kell venni, hiszen most már eljutottunk arra a pontra, ahol valóban egy éven belül közvetlenül az Egyesült Államok szárazföldi területeit tudja fenyegetni Észak-Korea, akár nukleáris fegyverekkel. Tehát ez nyilván egy új helyzetet eredményez, és nem szabad ezt félvárról venni. Ugyanakkor én továbbra is azt gondolom, ahogy ezt az elemzésünkben is leírtuk, hogy minden félnek az az érdeke, hogy valami tárgyalásos megoldást találjon, vagy pedig fenntartsa a status quo-t, anélkül, hogy konkrét katonai konfrontációba keveredne, hiszen egy katonai konfrontációban nem biztos, hogy garantálható, hogy bármelyik fél számára kedvező eredménnyel és emberveszteségek nélkül jöjjön ki a konfliktusból. Tehát úgy gondolom, hogy a háború továbbra sem érdeke egyik félnek sem, és ezt megpróbálják majd elkerülni.
Péczeri Annát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos munkatársát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!